A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten, akié minden dicsőség most és minden időben. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket és dicsérjük további Istent a 251. dicséretünkkel, annak az első 6 versét énekelve. A 251. dicséretünk első verse így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség. Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvéreim, úgy, amint az írva található a Máté írása szerinti evangéliumban, a 6. fejezet 25. versétől a 34. versig terjedő igeszakaszból.
Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal? És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük bíztató igédet. Te látod, mi mindenért tudunk aggódni. Szeretteinkért, munkánkért, egészségünkért. De tudjuk, hogy nincs értelme, hiszen nem tudunk elérni vele semmit. Uram, sokszor az a baj, hogy nem bízunk eléggé benned. Pedig csak vissza kellene tekintenünk, hányszor megsegítettél már bennünket. Amikor csak egy kenyerünk volt, és meglátogatott minket egy testvér teli kosárral. Amikor nem láttuk a megoldást, és te küldtél váratlanul egy lehetőséget. Amikor erőtlenül feküdtünk a kórházi ágyon, és te elhoztad a gyógyulást. Uram, mindezeket juttasd eszünkbe, és erősítsd meg hitünket és elhatározásunkat, hogy bízunk benned, bármilyen félelmetesek is a körülmények. És most te csendesítsd le szívünket, letesszük a kezedbe mindazt, amiért lehetne aggódnunk, és nyitott szívvel várjuk személyesen nekünk szóló üzenetedet. Amen.
Hirdetem nektek Isten bűnbocsátó kegyelmét Isten igéjével. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Testvéreim, készüljünk Isten igéjének a hallgatására, és énekeljük a 171. dicséretünket énekeskönyvünkből. A 171. dicséret így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem megszólított, és most ebben az órában az ő üzenetét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található az imént felolvasott igeszakaszban, Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 33. versben, ahol így szól hozzánk Isten beszéde: de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Itt történt valahol Budapesten, vagy talán valamelyik nagyvárosban, hogy forgalmi rendváltozás történt, egy egyirányú utcának megváltoztatták a forgalmi irányát. És ahogy ilyenkor lenni szokott, egy rövid türelmi idő után rendőrök ellenőrizték azt, hogy betartják-e az új irányvonalat az autósok. És persze voltak, akik megszokás szerint a rossz végén hajtottak be az utcának, és rögtön kiszedték őket. És ez az apró kis jelenet jutott eszembe, amikor lelkipásztorotok elküldte nekem ezt a bibliai igét, Máté evangéliumát veszitek sorra ebben az évben, és ez a nagyon jól ismert bibliai ige került most elénk. Gondoltam, hogy esetleg valami igazán nehéz, valami olyan történet, amit kevésbé ismerünk, és amikor elolvastam, a hegyi beszédnek egy nagyon jól ismert része ez, és mi magunk is számtalan igehirdetést tudunk felidézni, amely az aggodalmaskodás ellen szól, amely Isten gondviselő szeretetét vési nekünk a szívünkben. Nem érdemes aggodalmaskodni a holnapunk felől, és gondjainkat tegyük Isten kezébe. Áldott az Úr, gondot visel rólunk napról napra, szabadító Istenünk, olvassuk a Zsoltárok könyvében. Minden gondotokat ő reá, vessétek, mert néki gondja van reátok, mondja Péter apostol az első gyülekezeteknek. És úgy van az ilyen bibliai igékkel, meg egyáltalán ezzel a nagy-nagy témával, hogy Isten gondviselése, az ember nagyon sok mindent tud, sok igehirdetést hallott róla, és sokszor éppen ez zárja be a mi gondolatainkat Isten igéje előtt. Mert megyünk a magunk megszokott irányából az igéhez, és mondhat-e még valami újat? Mert bennünk van az, hogy keressük mindig az újabb és újabb üzenetet. És testvéreim, arra jöttem rá a készülés során, hogy nem feltétlen nekem most ide állva elétek, Siklósról, Baranyából, nem valami új üzenetet kell átadni, hanem arról kell benneteket meggyőzni, mint igehirdetőnek az a feladatom, hogy egy régi üzenet előtt nyissuk meg együtt, ahogy nekem is meg kellett nyitni az életemet és a szívemet és a gondolkodásomat, és imádkozni azért, hogy Isten az akaratomat változtassa meg, hogy ami itt le van írva, nagyon egyszerűen és világosan, azt megélhessük. Az valóság legyen az életünkben. Mert olyan egyértelmű az, hogy Jézus ebben az ige szakaszban nem megint valamilyen definíciót ad nekünk az aggodalomról, meg Isten gondviseléséről, hanem nagyon plasztikusan, nagyon nyilvánvalóan, nagyon szép képeket az akkori ember gondolkodásának megfelelően, nagyon érthető nyelven fogalmazza meg azt, hogy Isten népének miért nincs szüksége aggodalmaskodásra. Így lehet megfogalmazni egész egyértelműen és világosan, hogy nincs szükségünk aggodalmaskodásra. Azért, mert ez egy céltévesztett dolog az ember életében. Céltévesztett ambíció. És ezek a céltévesztett ambíciók folyamatosan aggodalmaskodást szülnek az életünkben. Céltévesztett ambíció alatt értem azt, amit itt Jézus egész világosan megnevez, mit együnk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk. A hétköznap dolgai. Vagy ahogy Spurgeon mondja egy helyen, a megélhetés szent háromsága. Az aggodalmaskodás szent háromsága. Teljesen be tudja tölteni a mi gondolkodásunkat. Mert minden nap újra és újra elénk kerül. Nem mondhatja senki azt közülünk, hogy leküzdöttük. Hogy az egészség az olyan területe lenne az életünknek, amiért ne aggódnánk. Hogy a megélhetésünk az olyan területe lenne az életünknek, amiért ne aggódnánk. Hogy a gyermekeinknek vagy unokáinknak az élete az olyan terület lenne, amiért ne aggódnánk. Az ő boldogulásuk. És számtalan ilyen példát és területet lehet hozni, ami újra és újra minden nap, amikor fölkelünk, fölébredünk, rögtön tolulnak a gondolatainkba, rabulejtik a mi gondolkodásunkat, és szinte ezzel indul a napunk, hogy hogyan fogom ezt a napot, meg a következőt, meg a szeretteim életét, meg a saját életemet végigvinni. És figyeljük meg, hogy az aggodalmaskodás az mindig a jövőre irányul, soha nem a jelenre. A jövőre, amit egyébként nem tudunk, nem ismerünk, nem tudjuk azt, hogy akár csak azt sem tudom megmondani, hogy én be tudom-e fejezni ezt az igehirdetést, hogy innen kimegyünk a templomból, mi történik. Nem tudjuk megmondani, hogy mi történik 5 perc múlva, 5 óra múlva, a holnapi napon. És hányszor volt már olyan, hogy meg voltunk győződve valamiről, hogy ennek így és így kell lennie, be fog következni, és nem következett be. Mert akár, ahogy hallottuk az imádságban is, odalépett valaki mellénk, segített, adott néhány bíztató szót, vagy éppen fizikai, anyagi segítséggel támogatott meg bennünket. Miért siettetnénk a gondjainkat? Azért, hogy megduplázódjanak? Mert a jövőre irányuló gondjaink azok a jelenben mindig duplázott súllyal nehezetnek ránk. Azonban, hogy jól értsük ezt a bibliai igét, van egy nagyon fontos dolog, ami úgy hiszem, hogy elhangzott már a hegyi beszéd magyarázata során, csak nagyon röviden szeretném feleleveníteni, és ez pedig az, hogy amit itt Jézus mond, ő azt a tanítványoknak mondja. Méghozzá hadd pontosítsam ezt rögtön, azzal, hogy az első tanítványoknak, annak a 12-nek. És nekik ez különös relevanciával, különös érvénnyel jut az életükbe, vagy kerül az életükbe, és hívja Jézus fel a figyelmüket erre, hiszen ők valóban mindent elhagytak. Ugye mi mindig úgy vesszük az igét, hogy mi az, amit nekünk mond. De jó néha néhány lépést hátrébb lépni, és megérteni azt, hogy elsősorban ezt az első tanítványoknak mondta az Úr Jézus. Azoknak, akik Jézussal életközösségben éltek, akik vele vándoroltak, akik mentek Cézárea Filippibe, meg Betániába, Jeruzsálembe, járták Galilea útjait, városról városra követték Jézust. Kiküldte őket, hirdették az Isten országának az evangéliumát. És közben maguk mögött hagyták a családjukat, a gyerekeiket. És ebben a helyzetben az, amit Jézus mond, hogy ne aggódjatok, amiatt, hogy mind a ti életetek, a ti szolgálatotok és a szeretteiteknek a szolgálata, illetve élete, hogyan teljesedik be. Hogyan jutnak egyről a kettőre. Lesz-e mit enni, lesz-e mit inni, lesz-e mivel ruházkodni. Pedig ti nem vagytok ott, nem tudtok segíteni. Nem végzitek a magatok munkáját, család, fenntartó feladatotokat, nem töltitek be. Lehet, hogy időről időre visszamentek a tanítványok, visszatértek Jézus családjába, de a tanítvány, az első századi tanítvány, nem csak bibliai értelemben, hanem a legtágabb értelemben, az mindig azt jelentette, hogy életközösségben van a mesterrel, a mesterével. És így voltak Jézus tanítványai is, a 12, akit elhívott magának, életközösségben éltek. Vele ettek, vele ittak, vele keltek, vele feküdtek, vele voltak úton. Persze ezzel nem azt akarom állítani, hogy ne lenne ennek semmi üzenete számunkra. Félreértés ne essék, egyáltalán nem így van. Tovább léphetünk a kései tanítványok felé is, és számunkra is szól ez az ige, mindazoknak, akik Jézus Krisztus tanítványává szegődtek. És ez azért fontos hangsúlyozni, testvéreim, mert nem általában szól ez a gondviselésről, ez a bibliai ige. Nem általában mondja Jézus, hogy aki azt mondja, hogy Uram, Uram, annak semmi baj nem fog történni az életében. Az soha semmiben nem szenved majd hiányt. Sőt, az emberiség történelmében nem lesznek majd éhínségek, nem lesz olyan, hogy valaki nem tudja befizetni a csekket, hogy nem lesz ruhája, nem tudja lecserélni a cipőjét vagy a kabátját. Nem erről van szó. Amit itt megígér Jézus, az az, hogy az ő tanítványai mindig minden szükségessel rendelkezni fognak. Amihez az életükre és a szolgálatukra, tanítványi mi voltukra szükség van. Azonban hadd irányítsam most a figyelmeteket arra a bibliai igére, amit fölolvastam textusnak is, mert igazából véve nem az aggodalmaskodásról szeretnék nektek beszélni, hanem arról a nagyon fontos dologra, amivel itt Jézus megbízza az övéit, és ez pedig így hangzik, egy felszólítás, hogy keressétek először Isten országát és igazságát. Keressétek először az ő országát és igazságát. Mit jelent Isten országa és igazsága? Én azt gondolom, hogy Jézus nem megismétel egy kifejezést, bár előfordul olyan is, ez a héber gondolkodásra különösképpen is jellemző, de itt most az ország és az igazság két különböző fogalom. Lehet azt mondani, az igazság, vagy pontosabban fordítva igazságosság, még egy tágabb fogalom, mint Isten országa. Isten országára teljes mértékben jellemző az igazság és az igazságosság, de tudjuk azt, hogy Isten országa nem egyenlő ezzel a világgal, hanem Isten országa ott jön létre, ahol az ember életében Isten akarata erőre jut, uralomra jut, ahol az ember az ő akaratát, egész életét és mindenet, amilyen van, Isten uralma alá tudja hajtani, fel tudja ajánlani neki. Az igazságossággal pedig Jézus tulajdonképpen még tovább bővíti ezt a kört, és azt mondja, hogy Isten népén keresztül az igazságosság is képviseltethetik ebben a világban. De majd erről egy kicsit részletesebben szólok később. Keressétek először az ő országát és igazságát. Azért, mert Isten tudja azt, hogy mire van szüksége az ő népének. Tudja, hogy mire, és tudja, hogy mennyi mindenre van szükségünk. Olyan feltétlen bizalommal fordulhat Isten országának polgára, Isten gyermeke az ő mennyei atyához, mint ahogy a gyermek fordul a róla gondoskodó szüleihez. Pár évvel ezelőtt, amikor itt jártam a gyülekezetetekben, kis Bárdi Árpikának a keresztelőjén, akkor olvastátok a Heidelbergi kátét, végig mi Siklóson most kezdtük el olvasni, és ott Isten gondviseléséről, azt a nagyon summás és nagyon fontos összefoglalást olvassuk, hadd olvassam föl most az új fordítás szerint. Mi az isteni gondviselés? A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel mennyet és földet, minden teremtménnyel együtt, szilárdan kezében tartja és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből jön. Ezt jelenti az, hogy Isten ismeri a mi szükségeinket. Hogy minden az ő kezéből jön. A rossz is, vagy a látszónak rossznak tűnő dolgok. Hadd hozzak néhány példát Bibliából. Ábrahám megy föláldozni Izsákot. Gyönyörű történet, és Izsák megkérdezi az apját, hogy ki lesz, vagy mi lesz az áldozat. Gondoljátok el, gyerek kérdezi az apját. És Ábrahám azt válaszolja, hogy az Úr tudja. Szó szerint az Úr látja. Az Úr látja, hogy mi lesz majd az áldozat. Én nem tudom, de az Istennél van. Ő majd gondoskodni fog. És el is nevezi az Úr hegyén azt a hegyet, ahol az áldozat történik, az Ábrahám, az Úr hegyén a gondviselés. Mert az Isten látja azt, hogy mi fog történni veled és velem. És hadd hozzak ne személyes példát, hanem egy kicsit tágabb példát történelemből. Két világháború között nagyon sokat írnak Trianonról, hogy mi ment keresztül ez az ország. Egészen pontos adataink nincsenek róla, de a történelmi számítások, egy-két történésznek a munkája már jelzi azt, vagy jelezte azt, hogy Magyarországra az elcsatolt területekről 800 ezer menekült érkezett. A 7,6 millióra zsugorodott lakosságra zsugorodott országba még 800 ezer menekült érkezett. 800 ezer munkanélküli. És ebben a környezetben, 1931-ben egy kis Ferenc nevű lelkész, aki a Debreceni Egyetemnek az első rektora volt egyébként, miután nyugdíjba ment a rektorságból, elhatározza, hogy megszervezi a országos református szeretett szolgálatot. És egy ige hirdető körútba fog az országban, Magyarországon, és tagokat toboroz, akik elkötelezik magukat arra, hogy 20 fillérrel, 80 fillérrel, egy pengővel, vagy esetleg többel támogassák az árvaházaknak a felállítását. Aztán a pénz, ami befolyik így az országos gyűjtésből, azt befektetik, földet vásárolnak rajta, és helyő papiban megnyílik, Borsodban megnyílik az első árvaház, aztán Almásneszmélyen, és 1946-ra 39 árvaház nyílik meg. Ugye látszólag ez most ellentmond annak, amit az imént mondtunk, hogy Isten gondoskodik, és Isten ígérete most elsősorban a tanítványoknak szól. De hadd fordítsam meg ezt, testvéreim, hogyha Isten így gondoskodott a magyar népről, a reformátusokról, az árvákról, a Trianon sújtotta Magyarországról, akkor egész élesen fogalmazva, hogyan merjük mi azt feltételezni Istenről, hogy ő ne gondoskodna rólunk. hogy ő neki ne számítana az életünk. Hogy ő nem tudja azt, hogy éppen miben vagyunk, hogy mik az igazán aggodalmaskodásra okot adó dolgaink. Keressétek először az ő országát. Éljetek az ő uralma alatt. Vágyjátok, tudakozzátok, minden ambíciótokat és törekvéseteket tegyétek föl arra, hogy életeteknek minden területét, egész személyiségeteket Isten hatalmas uralma alá vonjátok be, és adjátok oda az életeteket ő neki. Ezt mondja itt Jézus. Mert az az Isten, aki még a legnagyobb nyomorúságban és nyomorúságból is képes áldást kihozni, az hogy ne gondoskodna rólunk, akik itt vagyunk, talán nem is olyan a 21. században, talán nem is olyan rossz körülmények között. Milyen különös dolog, hogy az aggodalmaskodás nincs a körülményekhez kötve. Nem kell ahhoz rosszul élni, hogy az ember aggodalmaskodjon. És még egy fontos dolgot jelent számunkra Isten országának a keresése. Ez nem egy befejezett folyamat. Illetve ez nem egy befejezett dolog, hanem egy folyamat. Szüntelen újra és újra döntés elé állít bennünket Isten. Újra és újra meg kell harcolnunk, és küzdenünk kell azért, hogy úgy tudjunk dönteni, hogy igen, Urunk, ebben is a te akaratod teljesedjen be, az életünkben. Nem véletlen, hogy Jézus ennyire fontosnak tartotta azt, hogy az úri imádságba, ami egy minta imádság számunkra, bevonja és betegye ezt a kérést, a negyediket, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mert újra és újra oda kell mennünk Istenhez. El kell nekünk mondani. Ennek el kell neki mondani, hogy mi a kenyeret, a mindennapit, a miénket, amit nekünk adtál, és nekünk akarsz adni, azt tőled kérjük. Mert nem bízzuk el magunkat, mert folyamatosan az ember erre hajlamos, hogy elbízza magát. Akármennyire is odaadtuk az életünket, döntöttünk az Úr Jézus mellett, újra és újra azt gondoljuk, hogy majd mi tudunk gondoskodni magunkról. Majd mi bespájzolunk, ahogy tették némelyek a pusztai vándorlás során a mannából. Majd mi megoldjuk az életünket, meg a gyerekeinknek, meg az unokáinknak az életét. És abban a pillanatban, amikor az ember a saját kezébe veszi így a sorsát, abban a pillanatban éppen az élő Istentől mondja meg a bizalmát. Jézus bennünket egy folyamatos harcra hív. Dönts minden pillanatban, dönts minden percben, hogy én szeretném az életemet, az egész életemet odaadni te neked, hogy te gondoskodj rólam. Keressétek először az ő országát és igazságát. És hadd mondjak még egy szót az igazságról. Mit jelent Isten országát keresni, és utána pedig az ő igazságát, az igazságosságot? Egy tágabb fogalomról van itt szó, és Isten népének ez nagyon nagy kiváltság, hogy Isten igazságosságát képviselheti ebben a világban. És ne ijedjen meg most senki, nem akarok a felszabadítási teológia, vagy bármilyen politikai teológiáról beszélni itt, ami esetleg Dél-Amerikában, vagy Európa bizonyos országaiban annyira divatos, hogy az egyháznak ki kell állni, és társadalmi egyenlőtlenségek ellen tüntetnie, bár néha fel kell emelni a hangját. Ez is igaz. De akármilyen hivatásban is legyünk, Isten azt kéri és azt várja tőlünk, hogy az ő igazságát, ami mindig igazságosság is, azt képviseljük. Talán kevesen tudják azt, megint hadd utaljak vissza erre a korszakra, amit az előbb említettem. Volt egy egyházi lap, az volt a címe, hogy Református Közélet. Olyan teológusok írtak benne, mint Tildi Zoltán, meg Dr. Sipos István, Dr. Kálai Kálmán. És ebben a református közéleti lapban folyamatosan olyan cikkek jelentek meg a 30-as években, amelyek például Hitler hatalomra jutásáról, vagy különböző szélső jobboldali mozgalmakról szóltak. Azokat elemezték, és azokat vitatták meg. És a református embereket, a református gyülekezet tagjait tanították és nevelték, és a szemüket felnyitották arra, hogy hogyan gondolkodjon egy református ember. Érdemes fölkeresni, talán még az interneten is, ebben nem vagyok biztos, de talán még ott is találunk egy-két számot ebből a folyóiratból. Mert fölismerték a reformátusok, hogy Isten igazságossága nem maradhat pusztán a templom falain, hanem ahova helyezett bennünket Isten, legyen az a parlament, legyen az a családi otthonunk, legyen az a munkahelyünk, egy esztergályos üzem, vagy éppen egy tervezőiroda, egy jogi iroda, az ő igazságosságának képviselői lehetünk. Ez a mi mandátumunk. Ha tetszik, mai nyelvvel mondva, erre választattunk meg. Vannak, akik most küzdenek azért, hogy megválasszák őket. Bennünket pedig már megválasztott. Az Úr Jézus Krisztus kihívott arra, hogy az ő országát keressük, és az ő igazságát, és őt képviseljük ebben a világban. És akivel ez megtörténik, és aki ezt fölvállalja, ezt a nagyon fontos feladatot, az átéli azt, amit Pál apostol mondott a korintusi gyülekezetnek. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Hogy mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek. És bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen. Válaszoljunk testvéreim Isten igéjére, és énekeljük a 475. dicséretünket, annak a második és harmadik verseit. 475. dicséretünk második és harmadik versét. A 475. dicséret második verse így kezdődik. Keressetek buzgón, és megtaláltok. Most csendesedjünk el, testvéreim, imádság közben csendes percet tartunk, majd az úri könyörgéssel, imádsággal zárjuk fohászkodásunkat, imádkozzunk. Mennyei atyánk, bocsáss meg nekünk, amikor gyengéknek bizonyulunk, amikor erőtlenek vagyunk, amikor az a hit, amit tőled kaptunk ajándékba, és nagyon kellene vigyáznunk és könyörögni azért, hogy folyamatosan növekedjen. Pontosan azáltal, hogy engedelmeskedünk neked, ez megerőtlenedik az életünkben. Bocsásd meg nekünk, amikor az aggódások veszik át az uralmat, és nyernek teret a gondolkodásunkban, ahelyett, hogy a te országodat, és a te igazságos uralmadat, igazságodat keresnénk. Urunk, olyan nagy szükség lenne gyülekezeteinkben, ebben az országban olyan emberekre, akik teljes mellszélességgel fölvállalják a te dicső uralmadat, akik oda merik adni az életüket, te neked, nem tartva meg semmit maguknak, és közben átéljük és átélnénk közbe azt, hogy te minden szükségünkről gondoskodsz. Hogy igazán megadod azt is, amit tőlünk kérsz, és ezért bátran merjük vallani, hogy kér tőlünk, amit csak akarsz. Urunk, kérünk téged és imádkozunk gyülekezetünkért, ahova helyeztél bennünket. Segíts, hogy a te uralmad növekedhessen, hogy egyre több ember ismerhessen meg téged, megváltó Úr Jézus Krisztus. merje odaadni az életét, és hallja meg a te elhívó és meghívó hangodat. Urunk, szeretnénk rád bízni az életünket, és szeretnénk rád bízni mindazt, amivel te megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy te gazdag Isten vagy, és a te gazdagságodat megosztod népeddel. Imádkozunk hazánkért és nemzetünként határon innen és határon túl. Könyörülj meg ezen a népen, hogy tőled várja a felemelkedést. És imádkozunk azért, hogy akkor, amikor döntéshelyzetekbe kerülünk, és újra és újra kerülünk, akkor téged tudjon választani ez a nép, és adj ennek a népnek olyan vezetőket, akik a te akaratodat keresik. És köszönjük, Urunk, hogy most elcsendesedhetünk előtted, és kérhetjük azt tőled, hogy segíts bennünket imádkozni. A te drága lelked vezesse most a mi kéréseinket és hálaadásainkat. Mert szeretnénk most magunkban, csendben folytatni tovább könyörgésünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket, tiéd legyen a dicsőség érte. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet most foglalja el helyét, és hallgasson meg egy orgona művet, amit röviden kántorunk bemutat nekünk.